A mi segítségünk és karácsonyi ünnepszentelésünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit karácsony áldott reggelén, Isten lelke tegye gazdaggá a mi ünneplésünket. Énekeljük kezdőénekül testvérek a 193. éneket. A 193. ének így kezdődik: dicsőség az Istennek, dicsőség az Istennek, fenn a magas egekben. Kedves ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg a karácsony történetét, Lukács evangélium a második részének első versétől kezdődően. Felolvasom Jézus születésének történetét a Lukács evangéliumának második részéből, az első 14 versből. És történt azokban a napokban, Augustus császártól parancsolat adatott ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Ez az összeírás először akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mentek azért mindenek, hogy beirattassanak kiki a maga városába. Felment pedig József is Galileából, Názáret városából, Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy a Dávid házából és háznépe közül való volt, hogy beirattassék Máriával, aki neki jegyeztetett feleségül és várandós volt. S történt, hogy amikor ott voltak, beteltek az ő szülésének napjai, és megszülte az ő elsőszülött fiát, és bepójálta őt, és elhelyezte őt a jászolba, mivel hogy nem volt nekik helyük a vendégfogadó háznál. Voltak pedig pásztorok azon a vidéken, akik kinn a mezőn tanyáztak, és vigyáztak éjszaka az ő nyájuk mellett. És ímé az Úrnak angyala hozzájuk jött, és az Úrnak dicsősége körülvette őket. És nagy félelemmel megfélemlettek. És azt mondta az angyal nekik: ne féljetek, mert ímé hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz. Mert született nektek ma a megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig nektek a jele, találtok egy kisgyermeket bepólyálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelent az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Istent dicsérték és ezt mondták. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde gazdagon lakozhassék mindnyájunk szívében, és mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk! Szerető Istenünk, édesatyánk Jézus Krisztus által, örömmel és hálaadással gyűltünk össze a Krisztus születése napján újra. Köszönjük hálaadással ezt a szent csodát, hogy az ige testé lett, és itt lakozott közöttünk. Köszönjük azt a nagy, érthetetlen történést, ami Betlehemben lezajlott, amikor szinte észrevétlen csendben belépett Isten az ember világába. Köszönjük hálaadással, atyánk, hogy ezáltal kerested meg a bukott embert. Köszönjük ezt az isteni látogatást, amelynek nyomán öröm és ünnep született ezen a világon. Köszönjük, hogy mi is ennek az ünneplésnek a részesei lehetünk újból. Köszönjük a te látogatásodat, ami személyesen minket is érinthet. Köszönjük, hogy elhozod nekünk a legdrágább ajándékot, amire rég sóvárgott a bukott emberiség, Jézus Krisztus személyében a testélet isteni szeretetet, azt a békességet, aki úgy jött közénk, hogy megbékéltessen minket, ami Istenünkkel és atyánkkal, megbékéltessen minket egymással és önmagunkkal. Köszönjük neked hálaadással, Istenünk, hogy most is, e karácsony ünnepén így akarsz közöttünk lenni, hogy a te békességed és szereteted úgy áradjon el rajtunk, hogy az a hétköznapokra is kisugározzék, és így a piros betűs napok múltán is, ami örömünk megmaradjon te benned és általad. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért könyörülsz rajtunk, megáldod a mi ünneplésünket, és meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 438. énekünket. 438. énekünknek mind a három versét énekeljük. A 438-as ének így kezdődik: halld, mint zeng az egész ég. Drága testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét a Máté evangéliumának második részéből, az első három versből. Felolvasom a karácsonyi üzenetet a Máté evangéliumának második részéből, az első három versből. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Amikor pedig megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, imé napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe ezt mondván, hol van a zsidók királya, aki megszületett. Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Heródes király pedig ezt hallván megháborodott, és vele együtt az egész Jeruzsálem. Hol van a zsidók királya, aki megszületett, mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Eddig tart az alapige. Drága testvérek, alapigénk egy nagyon rövid híradással közli a világ legnagyobb eseményét. Megszületett Jézus. Hány és hány ember született Jézus előtt erre a világra, és azóta is milyen sok ember jött még erre a világra. És lám, egyetlen ember születésénél sem mozdult úgy meg a mindenség, mint ahogyan a Jézus Krisztus születésénél. Szabó Ferenc, neves katolikus egyházi író és költő úgy fogalmaz, egy embrió moccanástól megremeg a kozmosz. Igen, mert ez az embrió, ez a magzat nem akármilyen életnek a jelzése volt. Mert hogy ez az embrió isteni gyermek volt. És ennek a moccanásától valóban megremegett a kozmosz. Lám, azt olvassuk alapigénkben, hogy Heródes is megháborodik, amikor tudomására jut, hogy megszületett. Sőt, vele együtt az egész Jeruzsálem. Döbbenten kérdezzük, hogy az egész szent város nyugtalanná vált, idegessé lett, felháborodott ennek a hírnek hallatán, hogy megszületett a messiás, hiszen évszázadok óta sóvárogva várta Izrael választott népe. Valószínű, hogy ez a rövid hír arra utal, hogy Heródes és az ő király udvara, meg nyilván azok, akik féltették Heródeshez hasonlóan az ő hatalmukat ettől a megszületett Krisztustól, akiről tudjuk, hogy az Ószövetség azt jövendőlte, hogy az uralom az ő vállán lesz, és majd hívják nevét csodálatos tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának. És uralkodik vasvesszővel, sok más hasonló profécia jelezte azt évszázadokkal korábban, hogy az, aki megszületik majd a júdeai Betlehemben, nem akárki. Ez az isteni gyermek a maga érkezésével vízválasztó vonallá lett a világ történelemben. Tudjuk, hogy a mi keresztény időszámításunk éppen az ő születésével kezdődik. Új korszak nyílt meg az ő érkezésével. És nem csak a történelemben, hanem valakinek az életébe megérkezik, megszületik ott teljesen új világ nyílik meg. Korábban a bűn uralma alatt zajlott az olyan élet, sötétségben, reménytelenségben, kétségbeesésben, nagy hiányérzetben, vele együtt viszont beteljesedett az üres, céltalanul bolyongó emberi élet. Az ő jelenlétében a világosság uralma kezdődött el, és nyilván ezért olyan nagy örömhír az, hogy megszületett Jézus a judeai Betlehemben. Sipos Domokos mucádadi költőnk így konstatálja a Krisztus születésének csodálatos tényét. Megszületett. Éjszaka volt, és ragyogtak fenn a csillagok. Én hiszem a szép csodát, hogy kedvéért kigyúlt egy égi lámpa, és jötte szűzen érte Máriát. Megszületett. És élt 33 évet. Én hiszem a bús csodát, hogy kereszten halt, feltámadott, és elevenen a mennybe szállt. Megszületett. Igen, ennél a ténynél nagyobb örömforrás nincs számunkra, földi lények számára. Hogy megszületett az, akinek érkezésével új lehetőség nyílt a bukott emberiség számára. Megszületett az, aki jött megkeresni az elveszettet. Megszületett az, aki nem károsztatni jött ezt a világot, hanem megmenteni és megtartani. Úgy, ahogyan ő maga mondta ezt. Megszületett az, aki eljön, hogy letörölje a gyászolók könnyeit. Megszületett az, aki feltámasztja halottainkat, megszületett az, aki meggyógyítja betegeinket, megszületett az, aki megtisztítja a hét ördögtől megszállt lelkeket, megszületett az, aki leszállítja a kapzsisák pénzhegyének csúcsáról Zákeusokat, megszületett az, aki ölébe veszi a gyermekeinket és megáldja őket. Megszületett az, aki utat nyitott számunkra a menny felé, aki testi halálával, áldozatával örök engesztelést szerzett számunkra Istennél. Azért, hogy ne kelljen rettegnünk az ítélő Istentől, hanem hogy örömmel meneküljünk a megbocsátó és szerető Isten atyai karjai közé. Igen, úgy, ahogyan a nemrég elhunyt egykori kétágú templomi lelkipásztor asszonyunk, Adorjáni Nagy Aranka fogalmazza az Orvosság Betlehemben című szép kis versében. Nagyon szeret, s már nem elég a szóbeli üzenet, olyat tesz, hogy ég és föld megmozdul bele. Elküldi örökké való szavát parányi tiszta gyermektestben, hogy testközelbe juthasson, s lehessen minden sajgó sebünkre orvossá. Betlehemben. Igen, parányi tiszta gyermektestben, hogy testközelbe juthasson, és lehessen minden sajgó sebünkre orvossá. És nem csak Betlehemben, hanem mindenütt ezen a világon. Nyilván egy történelmi pillanatban, Heródes király idejében, egy jól meghatározott földrajzi ponton lépett be a mindenségbe. Azért, hogy megtestesülésében test közelbe juthasson. Hozzánk testben élő ember lényekhez. Igen, ez a nagy örömhíre a karácsonynak. Egyik neves német teológus Helmut Tillike úgy fogalmaz, karácsony azt mondja nekünk, Isten értünk jön. Teljesen mindegy, hogy hol vagyunk. Teljesen mindegy, hogy hol vagyunk. És ezt jaj, sokszor megtapasztalta már Isten népe ebben a világban. Hányszor volt üldöztetésben, börtönbe zárva a hitéért, gályarabságra ítélve, mint ami egykori magyar prédikátoraink. Igen, bármilyen helyzetben, bárhol is vagyunk, Isten értünk jön. És ez a karácsony nagy örömhíre. Nem hagy magunkra gyászunkban, nem hagy magunkra a betegágyon, nem hagy magunkra a halál küszöbén, mikor el kell majd köszönnünk a földi világtól, akkor is ott hangzik a testélet Krisztus csodálatos ígérete. Én helyet készítek nektek az atyánál oda át, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Igen ám, de ez nekünk kapcsolatba kell kerülnünk azzal a tulnani világgal, ahonnan ő belépett ide a mi látható világunkba. Mert hogy megszületett a judei Betlehemben, Herodes király idejében, ez azt is feltételezi, hogy ő az Isten dicsőségéből, a számunkra láthatatlan örökké valóságból lépett ki, hogy ide, a mi látható világunkba belépjen. Hogy a két világot összekösse az ő testé létével. Azért, hogy a menny dicsősége és a judei Betlehem egyszerűsége, szürkessége, azaz a mi hétköznapi életünk egyszerűsége és szürkessége találkozzanak, és ebben a szent találkozásban megoldódjék a bukott emberi életnek a nagy talánya. Valaki úgy fogalmaz, nagyon találóan, hogy a tulnani világ nélkül az itteni világ vigasztalan talán. A tulnani világ nélkül. A számunkra láthatatlan, mégis valóságos dimenzió nélkül. Ez a látható világ vigasztalan talán. De azáltal, hogy ő megszületett, és belépett ide közénk, azáltal megnyílt számunkra ez a túlnani világ. És ezáltal vigasztalást nyerünk e talányos, titokzatos földi létünk közepette, éppen az ő jelenlétében. Igen, ez a nagy csodája a karácsonynak. Megszületett. Testvérek, különös csoda Isten szeretetének ez a testé létele. Kelet-Afrikában van egy törzs, ahol a gyerek megszületésének idejét nem a világra jövetelének a napjától, sőt nem is a fogantatás napjától számítják. A törzs számára a születés kelte azt a napot jelöli, amikor úgy érzi a leendő anya, hogy eljött az ő ideje. Vagyis a gyermekvállalás ideje. Elvonul ilyenkor a leendő anya az erdőbe, magányosan ül egy fa alatt, mindaddig, amíg bensőjében meghallja jövendőbeli gyermeke énekét. Amint ez megtörtént, az anya visszatér a falujába, és megtanítja az éneket a leendő apának. Ezután ezzel az énekkel hivogatják a gyermeket. És miután a gyerek megfogant, az asszony a méhében hordott kisbabának énekel. És megtanítja a dalt a falu bábáinak és öregasszonyainak, akik a vajudás alatt a születés csodálatos pillanatában ezzel az énekkel köszöntik a gyermeket. A szülés után valamennyi falubeli megtanulja az újszülött énekét. Ez a dal ezután élete minden fontos pillanatában elkíséri őt. Ezt éneklik neki, amikor valamilyen baja esik, ezt éneklik valami győzelem esetén, ünnepi szertartáskor, felavatás alkalmával, sőt a házassági ceremónián is. És amikor élete végén szerettei összegyűlnek a halálos ágyánál, utoljára hangzik fel ugyanez a dal. Különös gondolat ez egy kelet-afrikai törzs világában a gyermek érkezése kapcsán. Hogy először van az alapdallam, aztán ez megtestesül egy gyermekben, és ez az alapdallam végig kíséri ezt a gyermeket élete minden eseményében és fordulópontján, sőt, a haláláig. Igen, az ige testé lett azért, hogy ő legyen a mi életünk alapdallamává. És ez végig kíséri a mi életünket, életünk minden fordulópontját. Azért, hogy ne hiányozzék a szeretet alapdallama, az Istennel való megbékélésnek az alapdallama. Ne hiányozzék életünknek egyetlen fordulópontjáról sem. Hogy ott legyen bánatunkban is, és örömünkben is. A hálaadásunkban is, és a kérésünkben is. Ezt szeretné megvalósítani Isten, és ezért jön újra és újra, ezért keres meg minket karácsonykor, és ezért tanítgat minket a testélet Krisztus közelében úgy élnünk ebben a látható testi, földi életünkben, hogy közben a túlsó világra szegezzük a tekintetünket. Nézzük meg, hogy folytatódik ez a nagyon ismerős történet. Amikor megszületett a judei Betlehemben Jézus, Herodes király idejében, akkor napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe. Ezt mondva, hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Napkeletről jöttek ezek a bölcsek. A Judeában lakozók számára ez a keleti világrész egy félelmetes rész volt. Valamikor ott tombolt a babiloni nagyhatalom, korábban az asszír nagyhatalom, és mindkettő rettenetes pusztítást okozott Judea és Galilea népeinek. Tudjuk, hogy volt asszír fogságban része Krisztus előtt a 8. században, volt babiloni fogságban a része Krisztus előtt a 6. században Isten választott népének. És lám most onnan, keletről jön néhány bölcs keresni a zsidók megszületett királyát, hogy tisztességet tegyenek neki. Egyes írás magyarázók azt feltételezik, hogy ezek a bölcsek nem akármilyen istentelen pogányok lehettek, sőt, netán éppen zsidók voltak, akik valamikor ott rekedtek a babiloni fogság idején abban a keleti birodalomban. És hallottak nemzedékeken át az elődeiktől arról, hogy születnie kell egy messiásnak, a zsidó királyának. És valószínű, hogy ennek a tudatában indultak el őt megkeresni, amikor fölragyogott a Krisztus születését jelző csillag napkelete, ami elvezette őket egészen a betlehemi jászolig. Hol van a zsidók királya? Nagy kérdés ez ma is, testvérek. Hol van az, aki elhozta bukott emberiség számára az üdvösséget? Hol van az, aki elhozza a bűntől meggyötört világ számára a megoldást? Hol van az, aki betegségünkre elhozza a gyógyszert? Hol van az, aki meg tud békéltetni minket Istennel, embertársunkkal és önmagunkkal? Örök kérdés ez az embernek. És lám, megvan a válasz. Herodes nem tud ugyan válaszolni, de rögtön összecsődíti az udvarában a bölcseket. És kérdezősködik felőlük. És azok, ismervén az írásokat, zsidó írástudók révén, megmondják, hogy Mikeás proféciája szerint a júdeai Betlehemben kell megszületnie. Igen, megtalálható ő ma is. Mert Isten meghatároz ma is helyeket, lehetőségeket, alkalmakat, amikor lehet találkozni vele. Amikor le lehet borulni előtte. Amikor meg lehet ismerni őt egészen közelről. Hány ilyen alkalmat adott eddig életünkben nekünk is. Van, akinek egy beteg ágyon nyílik meg a szíve, és ismeri fel az őt kereső isteni szeretetben a megváltó Krisztust. Van, akinek egy gyász idején világosodik meg a szíve, és fordul oda a vigasztalás Istenéhez. Van, aki örömében Kezd hálás lenni Istennek minden drága ajándékáért, és tudatosan kezd hódolni a megszületett király előtt. Ó, boldogok az ilyen hódolni tudók, az ilyen térdre esni tudók. Ó, boldogok azok, akik föl tudják adni szívük gőgjét, keménységét, önzését, okoskodását, és a bölcsekhez, meg a pásztorokhoz hasonlóan térdre tudnak hullni, lélekben meghajolni a világ ura előtt. Igen, erre hívott el minket Isten. És higgyük el, testvérek, hogy csak akkor csillapodik a dű, csak akkor egyenesednek ki lelki ráncaink, csak akkor lesz igazi békesség ennek a világnak, amikor rádöbbenünk mindnyájan arra, hogy nincs más út, csak a keleti bölcsek útja, ami elvezet minket is a megszületett Krisztusig. Revicki Mária a Csillagok című költeményében úgy fogalmazza meg mindnyájunk óhaját. Jó volna hinni, tudni, hogy csak felhő felettünk ez a borulás, és még eljön a derű, és elülnek a viharok. A dű vihara, és a népek szívében a betlehemi csillag. Kiragyog. Jó lenne hinni. Igen, hogy a felettünk levő borulás csak egy átvonuló felhő, ami után kisüt újra a nap. Jó volna hinni, hogy elülnek a viharok életünkben, nemzetek közötti viharok is elülhetnek, és családokon belüli viharok is, a dűvihara is, és a népek szívében, mindnyájunk szívében a betlehemi csillag kiragyog. Hogy a mennyek a fénye elűzzön mindent, ami kétségbe ejtené a földi életünket. Hogy a mennyek a fénye a megszületett világ világosságának a ragyogása vonja be a sokszor szürke, paros, közönyös, megfáradt életünket. Hol van a zsidó király, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Azért jöttünk. Meg tudjuk-e indokolni, hogy mi miért jöttünk újra ide karácsony ünnepen? Meg tudjuk-e magyarázni ennek a világnak, hogy miért hiszünk mi a testélet Istenben, Jézus Krisztusban? Meg tudjuk-e válaszolni a minket ostromló kérdezőket, hogy Krisztus a mi reménységünk? És el tudjuk-e mondani örömmel, hálaadással, hogy minden bukdácsolás, veszteség, csalódás, fájdalom, gyász, betegség ellenére mégiscsak ő a mi végső reménységünk? Sőt, örök életünk ajándékozója. Testvérek, az ilyen határozott, bátor, hitvallókra vár ez a világ. Nem olvassuk a keleti bölcsekről, hogy miután visszatértek, mi lett az életük folytatása. Annyit tudunk, hogy más úton mentek vissza, nem mentek már el Herodeshez. A pásztorokról viszont azt olvassuk, hogy miután jártak ők is a megszületett gyermeknél, utána útközben hazamenve elhíresztelték mindenkinek, amit láttak és hallottak. Igen, ez a mi feladatunk is, testvérek, karácsony múltán, hogy a hétköznapok szürkességét is átragyogja az ő jelenlétének fénye. És ennek legyünk mi a hírnökeivé. Ennek legyünk mi a mennyei küldöttei. Mert csak így lesz értelme a mi mai ünneplésünknek, ha ennek nincs vége a három nap után, mikor véget érnek a kijelölt pirosbetűs ünnepi napok, hanem a folytatása a hétköznapokban következik. Ebben segítsen meg minket a megszületett Krisztus a maga isteni hatalmával. Amen. Gyertek, testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. A 199-es énekünk első három versét énekeljük. A 199. énekünk első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: jöjjetek Krisztust dicsérni, bízó szívvel hozzá térni. Imádkozzunk! Örömmel és háladással köszönjük meg neked, Istenünk, a karácsony csodáját. A Krisztus testé lételének a csodáját. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ilyen különös úton, módon látogattál meg minket, bukott teremtményeidet. És köszönjük, hogy ez a te látogatás sorozatod nem ért véget. Köszönjük, hogy újra és újra keresed az újabb és újabb nemzedékek tagjait. Mert látod, minden egyes ember rászorul a te isteni kegyelmedre. Minden egyes ember szív éhezi és szomjozza az igazságot. És minden egyes emberi lélek sóvárog arra a kifogyhatatlan isteni szeretetre, amit Jézus Krisztusban küldtél el nekünk. Köszönjük, drága atyánk, hogy Jézus Krisztus nekünk adta. Könyörű rajtunk, hogy iktassuk őt úgy az életünkbe, hogy ő legyen a mi életünk ura, ő legyen ott szívünkben az első helyen, és hozzá igazítsuk lépteinket. Tőle kérdezzük meg a mi terveinket, neki mondjuk el a mi bajainkat, neki adjunk hálát a mi örömeinkért. Istenünk, köszönjük neked, hogy benne áldott orvost is adtál, benne bűnbocsátó urat adtál. Köszönjük hálaadással, hogy az ő ereje és hatalma elég ahhoz, hogy legyőzze bennünk a kételyeket, a kicsiny hitűséget, sőt, félelmeinket, gyötrelmeinket, aggodalmainkat. Legyőzze végül a halál félelmet is. Istenünk, könyörgünk mindazokért, akiknek életében még nem nőtt naggyá a karácsonyi gyermek. Hadd legyen kiteljesedése az ő uralmának mindazok életében, akiknek még ott van a nyugtalanság, a félelem, a gyötrelem a szívükben. Vigasztald, Urunk, a gyászoló testvéreket, gyógyítsd a betegeinket, hajolj le gyermekeinkhez, áld meg fiataljainkat, könyörülj a te népeden, áld meg ezt a világot, hogy benned és általad jusson teljes örömre a sóvárgó lelkű emberiség. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Köszönjük neked, drága Urunk, hogy elfogadott szívünk csendes könyörgéseit is. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el a zilahi árvák anyagi támogatása érdekében. Isten lelke tegye áldottá a mi jó szívű adakozásunkat. Testvérek, ha Isten megtartja életünket, tovább folytatjuk a karácsonyi ünneplésünket. Ma este 6 órakor lesz ünnepi istentisztelet, holnap másodnapján délelőtt 10 órakor lesz ünnepi istentisztelet, amikor gyülekezetünk ifjúsági csoportja egy karácsonyi műsorral fog meglepni minket. Aztán másodnap délután 6 órakor is van istentisztelet, és harmadnapján délelőtt 10 órakor is lesz még karácsonyi ünnepi istentiszteletünk. Várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Akik szeretnék megrendelni jövő évre a Református Család című folyóiratot, vagy az Üzenet című újságot, vagy Hírek Izraelből évfélkiáltást, vagy a Family című családi folyóiratot, hátul az asztalnál kérem iratkozzanak fel, hogy tudjuk összesíteni a rendeléseket. Lehet vásárolni jó lelki olvasmányokat hátul az asztalnál. Itt van köztünk újra az én öcsém, Viski Béla, ő is fog szolgálni ma. Ott van egy jó könyve, nemrég jelent meg, akik még nem jutottak hozzá, megvásárolhatják nagyon előnyös áron. Nagyon gazdag, olvasmányos könyv, nagyon sok gyakorlati kereszténység területéről szóló témát ölel át ez a kötete. Falinaptár is vásárolható hátul az asztalnál még. Most készüljünk, kedves testvérek, az úrvacsora osztásra. Énekeljük a 264. ének, a 264. ének mindkét versét. 264. ének így kezdődik: lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Testvéreim, miképpen szerezte, rendelte el a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus, az Úr vacsorát, úgy, ahogy azt megírta Pál apostol a korintusiakhoz írott első levele 11. részében. Mert én az Úrtól vettem, mondja az apostol, amit néktek előtökbe is adtam, hogy azon az éjszakán, amelyen őt elárulták, az Úr vette a kenyeret, és hálákat adván megtört, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Hasonlóképpen vacsora után a poharat is vette, és ezt mondta, e pohár az új szövetség jele az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Próbálja azért meg az ember magát, és úgy egyéke kenyérből, és igyéke pohárból, hogy aki méltatlanul, azaz bűnbánat és hit nélkül vennie jegyeket, az ítéletet vesz önmaga számára. Amen. Keresztény testvéreim, jól ismerjük, mert a konfirmáció után is azért sokszor felidézzük a Heidelbergi Káténk 81. kérdését, de az ilyen alkalmakkor különösen jó mindig ismételten felidézni, kik járulhatnak az Úr asztalához. És ezt a 16. századi hitben előttünk járók így fogalmazták meg, hogy azok, akik bűneik miatt valóban bánkódnak, mégis bíznak abban, hogy bűneik meg vannak bocsátva, és a mégis fennálló emberi gyarlóságot Krisztus halála, szenvedése, váltsága elfedezi. Ugyanakkor buzgón törekednek arra, hogy hitüket erősítsék, és életüket megjobbítsák. Azt is mondhatnánk egyszerűen összefoglalva, hogy a három B-nek a feltételeit fogalmazták meg Calvin nyomán az előttünk járók. Bánkódnak szívükben, buzgón törekesznek, és egész életükben ezt a magatartást tanúsítják, amit itt röviden összefoglaltak az elejük. Bánkódnak, bíznak és buzgón törekesznek. Hogyha átgondoljuk röviden ezeket a követelményeket, feltételeket, akkor látjuk, hogy mind a három, a bánkódás, a bizalom a bűnbocsánatban, és a buzgó törekvés, mindhárom valahogy egy belső, lelki hozzáállást igényel, és arról szól. Tehát nem fogalmaz meg olyan külsőképpen jól látható cselekedetet, ami szintén feltétele lehet az úrvacsora igaz vételének. Azért összpontosítottak abban az időben, a hitben előttünk járók az ember szívének az állapotára, mert úgy érezték és úgy vélték joggal, hogy a hitet nagyon sok külsőség, nagyon sok külső ceremónia mintegy megfojtja. És éppen ezért a hitnek ezt a bensőségességét hangsúlyozták. És ez nagyon is helyes. De hozzá kell tennünk ismételten azt, hogy eközben soha nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a bensőség, a hitnek ez a szív állapota, őszintessége, igazsága akkor ér valamit Isten és emberek előtt, hogyha az a külső életben ténylegesen megmutatkozik. Tehát Krisztus után, az apostolok korában, az első századokban nagyon komolyan ragaszkodtak ahhoz, hogy ne csak a szív állapota legyen az, amit így vagy úgy beállít az ember Isten előtt, hanem külső, valós bizonyítéka legyen annak, hogy az az ember komolyan gondolja a maga hitét. És az úrvacsora, hogyha a bűnbocsánatnak a jegye és záloga, akkor ez a külső cselekedet egyszerűen azt jelenti, hogy azok, akik itt vagyunk egy közösségben, 100-an, 200-an, akárhányan, biztosak lehetünk afelül, hogyha valaki ellen vétett volna azok közül, akik itt vannak, hogy csak magunkról beszéljünk, akkor biztos lehetek afelől, hogy addig nem járulok az Úr asztalához, amíg tőle bocsánatot nem kértem. És aki az Úr asztalához járul afelől, biztos lehet mindenki, hogy az ellene nem vétett. Vagy pedig fordítva, biztos lehet afelől bárki, aki megvallotta egy testvérnek botlását, bűnét, hogy bűnbocsánatban részesült. Ezt a külső tényleges cselekvését a megbékélésnek az apostolok utáni korban nagyon-nagyon komolyan vették. Tehát egyszerűen szólva, csak annyit kívánok üzenetként átadni, drága testvéreim, hogy valóban a Szentírás és az Úr Jézus a szavaiban a szív tisztaságát és igazságát számtalan módon hangsúlyozza, és ennek nyomán a reformátorok is, de ez nem azért van így, mintha ennyi elég lenne. Hogyha tényleg őszinte ez a belső lelkiség, akkor annak meg kell mutatkoznia a bűn szemtől szembe való megvallásában, és annak a megbocsátásában. Csak így tudunk az Úr asztala köré állni, és örülni annak, hogy annyi és annyi testvér van körülöttünk, akivel egyek vagyunk, és akik felé közöttük és közöttünk nincsen semmiféle akadály. Ebben a békességben járuljunk azért az Úr asztalához. Amen. Most pedig vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a Szent és Kegyelmes Isten színe előtt. Vegyük számba csendben vétkeinket, és kérjük Isten, hogy bocsássa meg azokat. Készüljünk a királyi vendégségre, alázatosan megvolván a bűneinket, és együtt folyamodjunk kegyelemért, ami irgalmas Istenünk. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőle. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Vallást tettünk testvéreim a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, elmondván az egyetemes keresztény egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény, Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallástételünk alapján válaszoljunk őszinte szívvel a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnösete folytán? Ti magatok is bűnösök vagytok, és saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést talált és kárhozatot érdemelnétek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Másodszor hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült szent fiát, az Úr Jézus Krisztust megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érette, megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Harmadszor hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és e földi élettel nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad az Úr, a Istenünk, az ő ingyen kegyelméből mindazoknak, akik az ő nevét segítségül hívják. Amen.